Mai napnak egy különleges címet adtam. Pünkösdről van szó, hiszen Pünkösd vasárnapja van. Pünkösd 2017-ben mit jelent neked és nekem, vagy nekünk? Mielőtt a címet megmagyaráznám majd, ami különleges. Pünkösddel kapcsolatban nagyon sok ember nem tudja, hogy pontosan mire kell gondolni. Ha egy felmérés készítenénk, 10 emberből 8 biztos nem tudja, hogy mi az, hogy pünkösd. A pünkösd mégis egy valóság, az egyik legnagyobb keresztény ünnep, az Isten jelenlétének az egyik legkülönlegesebb megnyilvánulása, amikor az Isten szelleme eljön és betölti a tanítványokat, és aztán minden embernek lehetősége van arra, hogy Istennel ilyen módon találkozzon és betöltekezzen a Szentlélekkel. Jeruzsálemben, amikor mindez megtörténik, fölbojdul az egész város. Mindenki erről beszél, hogy pünkösd. Mindenki erről beszél, hogy mi történik most, hogy mi akar ez lenni. Az egész várost megrengeti ez az egész esemény, és nem csak az egész várost, mi már tudjuk, hogy egy új korszak kezdődik el ezzel a nappal. Pünkösd a világtörténelemben, az üsztörténelemben, ami nagyobb, mint a világtörténelem, az egyik legfontosabb állomás, egy új korszak indul el, ami nem más, mint a Szentléleknek a korszaka, vagy pedig úgy is nevezhetjük, hogy az egyháznak, vagy a gyülekezeteknek a korszaka. És hogy olvastam az elmúlt napokban, hetekben a pünkösdi történetet újra és újra, azt figyeltem meg, hogy az Isten akarata az rendben van, Isten végül is bármikor bármit megtehet, szuverén Isten joga van hozzá, és lehetősége is van hozzá, hogy bármit megtegyen. De ahhoz, hogy megtörténjen valami a mi életünkben, szükség van ahhoz, hogy mi úgy álljunk hozzá, Istenre figyeljünk, és készek legyünk mindazt elfogadni, amit az Isten akar nekünk adni. És hogy figyeltem a pünkösdi történetet, ennek van egy isteni dimenziója, hogy Isten mit akar elvégezni, hogy Jézus megígéri, hogy ő elmegy és elküldi a szellemét, és hogy eljön a Szentlélek, vagy a Szent Szellem. De mit kell tenni az embereknek? És három szó az, amit én találtam a Bibliában, ami nagyon-nagyon fontos volt ahhoz, hogy a pünkösd eseménye megtörténjen. Ez pedig így hangzik, hogy együtt kitartóan várakoztak. Együtt kitartóan várták azt, hogy a pünkösdnek az eseménye, a Szentléleknek a megjelenése az bekövetkezzen az embereknek az életében, vagy ott a tanítványoknak az életében. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv első részének a 4. versétől olvasok egy rövid szakaszt, amiben látjuk, hogy ez az együtt kitartóan várakoztak, ez egy nagyon-nagyon markáns dolog volt akkor ott, és ezért történhetett meg, hogy a pünkösd bekövetkezett. Tehát ezt mondja a Biblia, amikor együtt volt velük, mármint Jézus, megparancsolta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem várják meg az atya ígéretét, amelyről hallottak tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságodat Izraelnek? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok majd, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akart előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta nekik. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt fölmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazaértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab és az Alfeus fia, Simon, az Élóta és Júdás, a Jakab és fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Nos, tehát együtt kitartóan várakoztak a tanítványok arra, hogy a pünkösd bekövetkezzen. Az együtt kitartóan várakozni, ez lehet, hogy nagyon egyszerűnek tűnik, de gondoljatok bele, hogy nem is annyira egyszerű. Ma egy olyan világban élünk, ahol az egyéni érdek az egy magasabb kategóriában van sok embernek az életében, mint a közösségi érdek. Voltak olyan korszakok a történelemben, amikor ez fordítva volt, és remélem, hogy még lesz is ilyen, amikor a közösségi érdek magasabb szinten volt, mint az egyéni érdek. De ma, a 21. század elején az, hogy nekem mi fontos, a sok embernek sokkal nagyobb kérdés, mint az, hogy nekünk mi fontos. Ha nekem fontos valami, és nekünk is fontos, akkor kapcsolódhatunk. Ha nekem fontos, és másnak nem, akkor egyedül leszek. Ha nektek fontos, és nekem nem, akkor szintén egyedül fogom majd megoldani. Tehát ma egy olyan világban élünk, amikor ez az egyéni, az individualista gondolkodásmód, ez nagyon-nagyon erős. A Biblia viszont arról beszél, hogy vagy egy keresztény ember életében mondjuk nem ez a követendő példa, hogy először én is utána te, először én is utána a mi, hanem ennek van egy megfelelő aránya. És amikor arról olvasunk a Bibliában, hogy a tanítványok ott pünköstkor, ők együtt voltak. Nem az egyéni érdek volt a magasabb rendű, hogy kinek milyen feladata, dolga, felelőssége van, hanem a közös. Mert Jézus mondott valamit, hogy menjetek vissza Jeruzsálembe, és maradjatok együtt. És ez annyira fontos volt nekik, hogy együtt lenni, hogy fölülírt minden egyéni érdeket, minden egyéni problémát, vagy minden egyéni lehetőséget. Én nem tudom, a te életedben hogy van ez. Szoktál ezen gondolkodni, vagy úgy természetesen hozol döntéseket, de az egyéni érdek és a közösségi érdek nálad mikor melyik a fontosabb? A pünkösdnek az egyik fontos eseménye az volt, hogy a tanítványok ezt megértették, hogy ha Jézus mond valamit, és azt nekünk mondta, akkor az én egyéni érdekeim nem annyira fontosak, mint a közös, amit Jézus mondott nekünk, és ez a kis gyülekezet, ez a kis közösség, ennek működnie kell, és teljesen mindegy, hogy nekem milyen gondjaim vannak, vagy problémáim, vagy lehetőségeim vannak. Lényeg az, hogy megtörténjen az, hogy mi együtt vagyunk. És ezért történhetett meg úgy, hogy mikor együtt voltak, akkor szállt le a Szentlélek. A másik ilyen dolog a kitartás. Hogy ismeritek magatokat? Kitartó emberek vagytok? Ők együtt voltak, és kitartóan várakoztak. Olyan sok ember ma szereti a gyors dolgokat. Kicsit a kultúránk is támogatja ezt, hogy újra és újra történjen mindig valami, mindig a régit fölülírja valami új, valami nagyobb, valami szebb, valami csillogóbb, valami olyan, ami több impulzust ad az embernek. Nagyon gyorsan történnek a dolgok, és a kitartás az nem annyira divat ma. Olvastam egy cikket nem túl régen, amiben az volt leírva, hogy ma a szülők arra nevelik a gyerekeiket, hogy ne legyenek kitartóak. Ez megdöbbentő? Én ahogy először elolvastam ezt a címet, én azt mondtam, hogy ez nem igaz. Hát melyik szülő az, aki így akarja nevelni a gyerekét, hogy ne legyen kitartó? Szerintem elég kevés. És aztán a cikket, ahogy végigolvastam, az volt benne, több területen próbáltam megmagyarázni a cikkíró, és csak egyet emelek ki, hogy amikor a gyereknek az időszakában ez jön ez a hiszti korszak, amikor minden kell neki, de azonnal, a legtöbb szülő nem következetes és nem kitartó, hanem a hisztiző gyereknek mit kell csinálni? Gyorsan megadni annak azt, amit kér, mert akkor utána nincs probléma. Aztán megint hisztizik, megint megadjuk neki, amit kér, és megint nincs probléma. És mindig gyorsan megoldjuk a problémákat, és nem leszünk kitartóak, és nem leszünk következetesek. És ennek hosszú távon az lesz a következmény, hogy fölnő egy olyan generáció, akik megtanulják azt, hogy nem kitartónak kell lenni, hanem erősen kell az érdekeinket képviselni. Szóval a kitartás. A társadalmunkat, ha megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy ez a kitartás ez folyamatosan tényleg csökken. Hány évente váltanak ma munkahelyet úgy átlagba az emberek? Én megnéztem egy statisztikát, 3 és 5 év között van a munkaváltásnak az intenzitása. Főleg a fiatalabb generációnál. 3 és 5 év után megunjuk a munkáját, és megyünk egy másik helyre. Még a szüleim vagy a nagyszüleim időszakában ez nem így volt, ugye? Tehát, hogy fölgyorsultak az események. Sok mindent lecserélünk. Ha nem jó az autószerelő, megyünk egy másik helyre, ha nem jó az orvos, megyünk egy másik helyre. Mindent lecserélünk, ami nem jó, és próbálunk gyorsan haladni előre. Így a kitartás az tulajdonképpen, vagy az elkötelezettség és a kitartás az nem annyira van ott az életünkben, mert megtanuljuk, hogy ez nem annyira fontos. És ilyen értelemben nem kell kitartónak lenni akár az imádságban, nem kell kitartónak lenni a gyülekezetben, nem kell kitartónak lenni sok mindenben. Mindent le lehet cserélni, és mindenben lehet valami más találni. A kitartás viszont ott volt a tanítványoknak az életében, hiszen Jézus azt mondta, hogy menjetek Jeruzsálembe, és várjátok meg az atyának az ígéretét. Tudták, hogy mennyit kell várni? Nem. Az nem volt benne, hogy 3 órát várjatok, 2 napot várjatok, 2 hónapot várjatok, vagy 1/2 évet várjatok. Menjetek és várjatok. Türelmesen várjatok. És képzeljétek el, hogy működött. Mert valahogy ott volt az életükben ez a kitartás, hogy igen, valami nekem fontos, mert ezt Jézus mondta, akkor kitartóan várok, amíg az be nem teljesedik az életemben. Ott volt az életükben ez a kitartás. És hogyha megnézzük a harmadikat, a várakozás, az szintén egy olyan dolog, hogy nem szeretjük. Ki szeret várakozni? Szerintem senki. A várakozás az nem egy ilyen kellemes dolog. Nagyon sok lehetőség van, és mindig próbáljuk jó dolgokkal megtölteni az életünket, nem várni valamire, hanem haladni előre. Képzeljétek el, valamelyik nap a Budaörsi Főpostán voltam, ott volt egy ismerősöm, hozott levelet, csekket, nem tudom, több dolgot akart elintézni a postán, és pont előttem volt, hogy találkoztunk, és azon a jegykiadó automatán megvannak a számok, hogy ha levelet akarsz feladni, ezt a gombot nyom meg, ha pénzt akarsz befizetni, ezt a gombot nyom meg, és akkor mindegyiket megnyomkodta, mind a 3 vagy 4 kategóriát, és mondtam neki, hogy nem muszáj mindent, elég egyet, és egy dolgot, tehát egy ablaknál elintézhetsz mindent. Azt mondja, tudom, de amelyeket hamarabb hívják, akkor fogok oda menni. Mert ezzel mondjuk 2 percet megmentett az életéből, és nem kellett várakozni. Milyen okos, nem? És gondoljatok bele, az ember életében 2 perc az sok idő, vagy kevés idő? Nagyon sok olyan 2 perc eltelik, hogy nem is gondolunk bele, csak hogy eltelt 2 perc. Mégis, amikor várakozni kell, akkor 1 perc is sok. 2 perc még több. És amikor ott voltak a tanítványok, visszamentek Jeruzsálembe, és csak azt tudták, hogy várjunk, várjunk, várjunk. És nem tudták, hogy mennyit kell várni. Nem volt egy ilyen visszaszámláló, hogy még 10 perc, már csak 4 perc, már csak 2, már csak 1, és akkor jön a Szentlélek, és akkor végre. Hanem ott voltak és vártak. Türelmesen vártak, vártak, vártak. Az életükben tehát ott volt ez a várakozás. Szóval lehet, hogy a mi környezetünk, vagy a korszellem, amiben élünk, nem támogatja ezeket, hogy együtt legyünk, hogy a közösségi érdek erős legyen, lehet, hogy nem támogatja azt, hogy kitartóak legyünk, lehet, hogy nem támogatja azt, hogy várakozzunk türelemmel, de mégis nagyon-nagyon fontos, hogy ezek ott legyenek az életünkben. Ugyanis Isten beprogramozta a világba azt, hogy ezek működjenek a te életedbe is, meg az én életembe is. Az előbb imádkoztunk egy kisbabáért. Mennyi idő kell ahhoz, hogy egy kisbaba megszülessen? Mennyi idő? Ugye az a 9 hónap, az kell. Van olyan anyuka, aki azért imádkozik, hogy nekem 6 hónapra szülessen babám? El tudjátok képzelni? Hát persze, hogy nem. Miért nem? Mert az koraszülött lesz, akkor lehet, hogy valami nincs rendben, lehet, hogy nem is fogja túlélni. Egy baba születéshez kell 9 hónap, nem több és nem kevesebb, ennyi, mert Isten így programozta be a világba. Ha valaki szeretne egy boldog házasságban élni, mi kell ahhoz, hogy valaki boldog házasságban éljen? Hát egyrészt együtt kell lenni Istennel, vagy együtt kell mozogni Istennel, kitartónak kell lenni a keresésben, ugye? És meg kell találni az igazit, és ez nem úgy működik, hogy fölébredek, és azt mondom, hogy na, a mai nap lesz az, amikor én megházasodok, megtalálom az igazit, és tehát nem így működnek a dolgok. Kitartóan kell keresni, ugye? A Biblia azt mondja, hogy aki keres, az talál. De hogy hány napig kell keresni, hány hónapig kell keresni, vagy hány évig kell keresni, az teljesen relatív dolog, nem tudjuk. De a kitartás az nagyon-nagyon fontos az embereknek az életében. És ha már erről beszélünk, hogy család, meg gyerek, mi kell ahhoz, hogy valaki boldog házasságban éljen, ha már megházasodott? Az, hogy együtt, kitartóan élni az életet, ugye ez úgy benne van. Enélkül valószínű, hogy hamar tönkre megy egy házasság. Vagy az, hogy várakozni akár egymásra, akár együtt a jövő dolgaira, hogy beteljesedjen valami, ezek nélkül egyszerűen nem működik semmi az életünkben. Szóval bármennyire is a környezetünk azt mondja, hogy ezek nem fontosak, egyrészt az Isten azt mondja, hogy ez fontos, és a pünkösdi eseményeknél azt látjuk, hogy ezek ott voltak az emberi oldalon, hogy bekövetkezzen a pünkösd, és úgy következzen be, hogy Isten eltervezte. Mert az, hogy együtt az azt jelenti, hogy közösségben vagyok valakivel vagy valakikkel. Az, hogy kitartás, az azt jelenti, hogy hit nélkül nem tudsz kitartó lenni. Ha nincs hited, akkor a kitartás az hamar elmegy, elpárolog az embernek az életébe, és azt mondja, nem fontos, megyek tovább. És a várakozás, az pedig nagyon-nagyon fontos, hogy a lélek gyümölcseként a hosszú tűrés ott legyen az embernek az életében, és ezt Isten tudja kimunkálni. Mert egy idő után emberi szinten a várakozás az unalmassá válik, és feladjuk. Sőt, azt is mondja a Biblia, hogy a hosszú várakozás az betegé teszi a lelket. Az Isten nélkül csak úgy várok, majd biztos jobb lesz holnap, mint ami tegnap volt, és várom, és soha nem lesz jobb, soha nem változik semmi, egyszer megbetegíti az embert. De az Isten lelke azt mondja, hogy várjál még, türelem, várjál, akkor ez inspirál. Érdemes várni. Lehet, hogy már 10 éve várok, de érdemes még egy kicsit várni, mert ezt az Isten lelke munkálja az embernek az életében. Szóval az, hogy az együtt, a kitartóan és a várakozás, hogy meglegyen az embernek az életében, a te életedben is, meg az én életemben is, ez nagyon-nagyon fontos. És a tanítványok ezt megélték, és így következett be a pünköst. Szóval első helyre tették a közösséget. Játszunk el a gondolattal, benne vagytok egy játékba? Szóval most játszunk, jó? Tehát ez nem a Biblia. Jézus azt mondja nekünk, hogy maradjatok Budaörsön, és majd eljön a Szentlélek, és be fog tölteni benneteket. Mondjuk ez a ma azt mondaná nekünk Jézus. Maradj Budaörsön, és majd jön a Szentlélek, és be fog tölteni. Én már hallom a visszajelzéseket. Valaki azt mondaná, hogy oké, akkor én nekem ez fontos, én itt maradok és várok. Van, aki azt mondja, nekem munkám van, nekem menni kell, majd szóljatok, hogy mi volt, vagy mondjátok el, vagy küldjetek egy beszámolót, vagy ha jön a Szentlélek, majd küldje egy SMS-t és visszarohanok. Ugye, tehát, hogy mi így éljük az életünket, hogy persze vannak fontos dolgok, de mellette még másik 1000 dolgot akarunk megcsinálni, átélni, megtapasztalni. És az, hogy együtt maradni és valami egy dologra figyelni, az nagyon-nagyon nehezen megy nekünk. A tanítványok viszont ezt megérték. Első helyre tenni az Isten dolgait, és utána minden mást, vagy a közösséget, és utána az egyéni érdekeket. Amikor 10 éves voltam, sportoltam, és akkoriban is, meg talán most is úgy van, hogy minden ilyen sportverseny az mikor szokott lenni? Hát szombaton, de inkább vasárnap. Ugye? Kedves szülők, nem tudom, szoktatok ezzel küzdeni. Szóval a kisfiad meg a kislányod, vagy a nagyfiad meg a nagylányod, azt mondja, hogy ezen a vasárnapon ide megyünk, azon a vasárnapon oda megyünk, azon a vasárnapon meg amoda megyünk, és akkor mindegyik fontos dolog. Én ugyanezt átéltem, és amikor mondtam a szüleimnek, hogy most ilyen verseny, meg olyan verseny, akkor egy idő után azt mondták, hogy na jó, álljunk meg egy kicsit. És azt mondta, hogy ne menjél a versenyre. De hát nekem ott kell lenni, hát nehogy már ne legyek ott a versenyen, ugye? És volt, amikor azt mondták, hogy nem. És bevallom, nem esett jó. Bevallom, nem esett jó, mert most miért ne legyek ott, meg miért nem élhetném át, és valamitől úgy éreztem, hogy megfosztottak. De mégis eltelt egy kis idő, és rájöttem valamire, hogy valamit megtanítottak nekem, hogy vannak olyan közösségi dolgok, vagy esetleg van az Istennek a kijelentés, ami magasabb rendű, mint az én érdekem, vagy az én igényem. Amikor már középiskolás voltam, gimibe jártam, emlékszem, hogy volt egy olyan nyár, amikor az iskola, hát ilyen válogatott gyerekeknek, nem tudom, jó tanulásért, jó sportért, mindenféle valami különleges dologért, összeszerveztek egy csapatot, és egy hétig ingyen nyaralhattunk a Balatonon. És valami csoda révén én is benne voltam ebbe a különítménybe, tehát mehettem volna ingyen. Jó társaság, tudjátok, ilyen buli haverok, jó társaság, minden megvan ahhoz, hogy jól érezd magad. És terveztem is, hogy el fogok menni. De ahogy közeledtünk ehhez az időponthoz, a gyülekezetünknek volt egy a város szélén egy telke, ezt csak úgy tábornak hívták, és egy eléggé ilyen amortizált állapotban volt, és abban az időszakban volt az, hogy rendbe kellene szedni, meg ott különböző programokat lehetne csinálni, és elkezdtünk azon dolgozni, és kiderült, hogy pont azon a héten, amikor én a Balatonon lehetnék, akkor lesz egy ilyen intenzív dolog, mindenki ott fog dolgozni. Akkor már nem mondtak a szüleim semmit, hogy mehetek vagy nem mehetek, én döntöttem el. És tudjátok, hogy döntöttem? Én úgy döntöttem, hogy nem megyek a Balatonra, megyek oda dolgozni. Valamit megértettem abból, hogy valamikor a közösség az magasabb szintű, mint az egyéni érdek. És a tanítványok tulajdonképpen ezt érték át, és ezt tapasztalták meg, hogy első helyre tenni azt, amit az Isten mond, például a közösséget, és ennek az eredménye volt az, hogy együtt voltak, vártak, és beteljesedett a pünkösnek az eseménye. Szóval egy másik dolog, ami nagyon-nagyon fontos a tanítványoknak az oldaláról, hogy mindaz, amit ők tettek, nem azért tették, mert megértették, hanem azért tették, mert engedelmesek voltak. Szintén meghívlak benneteket egy játékra, csak így gondolatban. Amikor visszamentek Jeruzsálembe, az összes tanítvány ott volt. Csak úgy gondolom, hogy beszélgettek, és megkérdezte egyik a másiktól, hogy most akkor most mit fogunk csinálni? Hát én nem tudom. Hát mikor jön a Szentlélek? Én nem tudom. Ha onnan tudjuk meg, hogy mikor jön? Vagy lehet, hogy már itt van, csak nem is vettük észre. Mi lesz a jele ennek? Vagy honnan tudjuk ezt az egészet? Meddig kell itt lenni? Egy napig, két napig, 10 évig? Tehát mi lesz az egész? Lehet, hogy valaki megkérdezte, hogy mi az a Szentlélek keresztség, vagy mi az a Szentlélekkel való betöltekezés? És hát, hogy megkérdezte Máté, és János azt mondta, hogy én nem tudom, biztos jó, hogy Jézus mondta. Hát mivel ilyet még nem éltek át ilyen formában, honnan tudták, hogy mi ez? Elképzeléseik lehettek, elgondolhatták valahogy, és ezt az elképzelést ez vagy úgy volt, vagy nem. Vagy helyes volt, vagy nem volt helyes. De mégis, amit tettek, hogy ott maradtak, és várták azt, hogy a Szentlélek betöltse őket, ezt nem azért tették, mert annyira tudták, hogy mi fog következni, hanem egyszerűen csak elfogadták azt, hogy ezt Jézus mondta, és engedelmeskedtek. És gondolj bele, hogy a te életedben is, meg az én életemben is nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amikor nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz. Pedig mi nagyon-nagyon szeretnénk tudni a dolgokat. Beírni a naptárba, hány percig fog tartani, hova kell menni, mi lesz ott, előre tudni akarom, ahhoz, hogy biztonságban érezzem magam. És hogyha valami információ nem elég, akkor inkább nem veszünk részt rajta, nem megyünk oda, hagyjanak békén bennünket. A tanítványok egy csomó dolgot nem tudtak, de azt tudták, hogy Jézus azt mondta, hogy ez meg fog történni, és ezért engedelmeskedtek. És talán ennél még az sokkal nagyobb dolog volt, hogy a Szentlélekkel való beteljesedés mellett Jézus azt is mondta nekik, hogy amikor eljön a Szentlélek, akkor utána ennek a következménye lesz, hogy elmentek Jeruzsálembe, tehát ott a várost fölforgatjátok, Júdeát, az egész tartományt, aztán elmentek Samáriába, olyan helyre, ahol utálnak benneteket, ti is utáljátok őket, de nem baj, oda mentek majd, ott is valami nagyon jó dolgok történnek, és utána a föld végső határára elmentek, és mindenütt képviselitek azt, hogy Jézus föltámadt a halálból, és meg lehet térni az embereknek. És gondolj bele, abban az időben ki tudta ezt fölfogni? Hát azt, hogy kimegyünk Jeruzsálembe, és ott történik valami, hát azt még talán valószínű, hogy ezt ismerték. Az, hogy Júdea a tartomány, azt is. Az, hogy Samáriában jó dolgok történnek, ez már nagy hit kellett. Ez már nem olyan természetes volt, hiszen évtizedeken keresztül utálták egymást a zsidók és a samáriaiak. És Jézus azt mondja, hogy oda mentek, és majd ott nagy dolgok történnek. És az, hogy a föld végső határa, hát akkor ott galilai embernek arról beszélni, hogy a föld végső határa, hát föl se tudta fogni. Ma olyan lehetőségünk van, ha bárki eldönti azt, hogy a föld másik oldalára szeretne elmenni, és pontosan azt nem tudom, lehet, hogy pont Új-Zélandra a föld másik oldalán? Itt átfúrnánk itt a földet, akkor Új-Zélandba érkeznénk? Na, köszönöm az információt, aki Ausztráliában, vagy Új-Zélandon élt, az jobban tudja. Szóval a föld végső határa, vagy a föld másik oldalára átmenni, az nem egy nagy probléma. 24 órán belül oda fogsz érni. Lesz egy repülőjegyet, lehet, hogy egyszer-kétszer átszállsz, de odaérsz. És el tudod érni a föld végső határát. De akkor az, hogy a föld végső határáig elmenni, és mindenütt képviselni ennek a 11-12 embernek, meg a többieknek, akik oda kapcsolódtak hozzájuk, az evangéliumot, ez egy fölfoghatatlan dolog volt. És mégis az történik, hogy ezek a tanítványok azt mondják, hogy jó, nem tudják, hogy mivel jár, nem tudják, hogy ez az egész hogy fog működni, de engedelmeskednek, és együtt kitartóan várnak arra, hogy jöjjön a Szentlélek, és utána valami nagy dolog történjen. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ami a tanítványoknak az életében nagyon-nagyon jellemzően ott volt. Ez pedig az, hogy vágytak az Isten jelenlétére. 3 éven keresztül Krisztussal voltak mindenütt. Együtt mentek, egyik településről a másik településre. Átélték és megtapasztalták azt, hogy Krisztus, amit mond, az tele van kegyelemmel, szeretettel, bölcsességgel. Átélték azt, hogy Krisztus ura a halálnak és az életnek, betegeket gyógyít meg. Nagyon nehéz konfliktus helyzetekben olyan bölcs, a viharnak parancsol, szóval átélték az Istennek a jelenlétét Krisztussal. És amikor Jézus elmegy, és azt mondja, hogy várjátok meg az Atya ígéretét, és majd jön a Szentlélek, akkor ez nekik annyira fontos volt, hogy azt mondják, azt képviselik, hogy az Isten jelenléte nélkül mi nem akarunk sehova menni. Mert nem érdemes. Hát átélték ezek az emberek azt, például Péter, hogy a nagy halász tudományával egész éjszaka dolgozott, és semmit nem fogott. Krisztus szavára meg néhány óra alatt kifogta a tó összes halát. Ugye? Óriási a különbség. Az Istennel járni, az Istennek a jelenlétében lenni, az Isten csodáit átélni, vagy enélkül próbálkozni valami mással. És ezek az emberek úgy döntöttek, hogy az Isten jelenléte nélkül nem érdemes semmit csinálni. És várták, és ráadásul azt olvassuk a Bibliában, hogy imádságban várták azt, hogy a Szentlélek megérkezzen, hogy az Isten jelenléte valahogy átélhető és megtapasztalható legyen. Azt mondja a Biblia, hogy valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. A tanítványok tehát az üftörténet egyik legkülönlegesebb és talán az egyik legdicsőségesebb Isten élményét úgy élték át, és úgy tapasztalták meg, hogy együtt voltak, kitartóak voltak és várakoztak, hogy az Istennel találkozhassanak. És ma neked és nekem is egy fontos üzenet, hogy mindezt, amikor együtt kell lenni, kitartónak kell lenni és várakozni kell, ezt imádságban kell megtenni. Ők ezt tették. Újra és újra azt mondja a Biblia, hogy imádkoztak. Ha nem imádságban vársz, vagy várakozol, akkor hamar megunod. Ha imádságban csomagolod a várakozásodat, akkor az reménységgel fog eltölteni. Ha imádság nélkül várakozol, akkor ennek az lesz a következmény, hogy elfáradsz, és abba hagyod. Ők imádkoztak, és az imádság az minden nap új erőt adott nekik, új inspirációt adott nekik, hogy érdemes várni. Ma még nem jött a Szentlélek, de majd holnap. Holnap is imádkoztak, holnap se jött, de nem baj, holnap után is. Egyszer eljött. Imádsággal várták, és beteljesedett mindaz, amit az Isten mondott nekik. Együtt kitartóan várakoztak. Van Jézusnak egy felfoghatatlan ígérete, ami így hangzik, hogy mondom nektek, ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ez egy ilyen felfoghatatlan ígéret. A közösségnek az ereje. Ha ketten vagy hárman, vagy akár annál többen is ott vannak egy akarattal, Istenre figyelve, ott valami nagy dolog történik. És pünkösdkor ez a nagy dolog megtörtént. És ma is pünkösd van. Ma a pünkösd ünnepe van, és fontos, hogy ne csak emlékezzünk a régi szép időkre, hogy az első pünkösd Jeruzsálemben milyen volt, hanem ma itt, Budaörsön, Kőszikla gyülekezetben, vagy a te életedben pünkösd van, vagy pünkösd lehet. És nagyon fontos az, hogy a pünkösd a megújulásnak, az Isten jelenlétének az ünnepe. Amikor az Isten betölti az embereket, és az emberek átélnek olyan dolgokat, amiket korábban talán nem élhettek át. Sok ember van, aki szeretne valami jó dolgot tenni. Sok ember van, aki bizonyos értelemben elkötelezett akár Isten felé is. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy egyébként őt nem érdekli semmi, és nemet mond az egészre. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy én igen mondok, és próbálják az erejüket, a bölcsességüket, a pénzüket beletenni valami olyan dologba, ami fontos nekik. Akár az Istennel kapcsolatban is. Sokszor elfáradnak, kiégnek, és abba hagyják. És vannak emberek, akik átélik a pünkösdöt, átélik, hogy a Szentlélek betölti őket, igen mondanak Istennek, fölajánlják az életüket, a tudásukat, a bölcsességüket, a pénzüket, mindent Istennek, és egy egész életen keresztül boldogan szolgálják az Istent. És nem égnek ki. Ez az élet az, ami ahhoz hasonlít, amit Mózes átélt, hogy látott egy csipkebokort, az égett, de nem égett el. Ez az igazi keresztény élet, hogy égsz, lángolsz, teszed a dolgodat, de nem égsz ki, nem mész tönkre közbe benne, mert a Szentlélek betölt, és az Isten megújít és megelevenít. Befejezésül hadd hozzak egy jó példát valamennyünk elé. Azt mondja a Biblia, hogy Jeruzsálemben élt egy Simeon nevű ember, akiről az van leírva a Bibliában, hogy kegyes ember volt, várta az Izraelnek a vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. Itt van egy ember, aki ismerte a Szentlélekkel való kapcsolatot. Sőt, volt egy ígéret is az életében, hogy addig nem fog meghalni, amíg a Messiás nem fogja meglátni. Ennek az embernek az életében biztos sok minden volt. Dolgozni kellett, foglalkozni az élet hétköznapi dolgaival, foglalkozott az Isten szolgálatával, és sok mindennel foglalkozott, de volt egy ígéret az életében, és a Szentlélek ezt az ígéretet újra és újra mindig előtérbe helyezte. Minden nap úgy ébredt föl, és talán megkérdezhette, hogy na talán ma lesz az a nap, amikor találkozok a Messiással. És lehet, hogy úgy feküdt le, hogy ez a nap még nem az volt. És aztán jött egy újabb nap, és újra megkérdezte, ez a nap lesz, amikor találkozok a Messiással. És aztán lefeküdt, és ez a nap sem az volt. Persze közben sok jó dolog történhetett az életében, de újra és újra éveken, évtizedeken keresztül volt előtte valami, ami nagyon fontos volt, amire kitartóan vágyakozott, de nem következett be az életébe. És életének az utolsó szakaszában végül is átélte azt, hogy találkozott a Messiással, lehet, hogy nem olyan formában, ahogy ő elképzelte, amikor a kis Jézust a szülei elvitték a templomba, akkor azt olvassuk, hogy ez az ember ott volt, és meglátta, és a Szentlélek szólt neki, hogy itt a Messiás. Karjába vette ezt a pici babát, Jézust hálát adott az Istennek, imádkozott, áldotta az Isten, még egy proféciát is elmondott, és azt mondta utána, hogy most már nyugodtan meghalhatok. A lényeg megtörtént az életemben, mert találkoztam a Messiással. Mert a Szentlélek ezt mondta nekem, hogy ez a legfontosabb dolog. Amikor mi arra gondolunk, hogy az életünkben mi a legfontosabb dolog, akkor lehet, hogy sok mindent föl tudnánk sorolni. De ne felejtsd el, Pünkösdnek az egyik üzenete az, hogy a Szentlélek ma is azt mondja, hogy a legfontosabb dolog, hogy találkozz a Messiással. Ha nem találkoztál még a Messiással, akkor sok minden történhet az életedben, de valami nagyon fontos akkor kimaradt. A legfontosabb akkor kimaradt az életedből. Simeon ezt átélte és megtapasztalta, és nagyon fontos, hogy neked is legyen ott az életedben ez a vágy, hogy nem akarok úgy meghalni, hogy nem találkozok a Messiással. Amikor Péter pünköskor prédikált, akkor erről beszélt, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és töltekezzetek be Szentlélekkel. Vagyis találkozatok a Messiással, és jön a Szentlélek, és megáldja az életeteket. Szóval Simeon átélte és megtapasztalta mindazt, amit az Isten megígért neki. A tanítványok átélték és megtapasztalták azt, amit Jézus megígért nekik, hogy jön a Szentlélek, és betölti őket, és megváltozik minden. A kérdés ma az, hogy neked mit ígért Isten? Van-e olyan ígéret benned, amit esetleg már régen elfelejtettél? És ha Isten mondott valamit, és régen elfelejtetted, az azért van, mert valahogy a Szentlélek munkája kevésbé intenzív az embernek az életében. Amikor a Szentléleknek a munkája intenzív egy embernek az életében, akkor az Isten ígéretei nagyon világosan ott vannak. Azok sokkal fontosabbak, mint minden más. És én arra hívlak benneteket ma ezen a pünkösdön, hogy gondoljuk át azt, hogy betöltekeztünk Szentlélekkel? Imádkozunk azért, hogy a Szentlélek töltsön be bennünket? Akár együtt. Kitartóan vágyunk arra? Várakozunk arra, hogy a Szentlélek betöltse az életünket, és úgy tudjunk tovább menni, hogy felszabadultan örömmel is. Az Istennek az ígéretei azok nagyon világosan ott vannak az életünkben. Ha ezek elhalványultak, ha ezek bizonytalanná váltak, akkor itt az idő, hogy itt Budaörsi Pünkösdön azért imádkozunk, hogy a Szentlélek jöjjön és megújítson bennünket. Amikor eljött a Szentlélek, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy erőt hoz. Hiszen erről beszél a Biblia, hogy erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek. Ha elfogyott az erőd, akkor ma szükséged van arra, hogy az Isten szelleme újra betöltse az életedet. A Szentlélek az igazságnak az a lelke. Úgy nagyon eltévedtél, hogy mi a jó és mi a rossz, és fogalma sincs, hogy helyes, helytelen. Ha ebben a bizonytalan helyzetben élsz, akkor nagyon nagy szükséged van arra, hogy a Szentlélek betöltse az életedet, mert ő az igazságnak a lelke. És nagyon-nagyon markánsan és erősen képviselni fogja, hogy mi az igazság. A Szentlélek a pártfogó, aki mellé tud állni, a paraklétosz, aki tanácsot is ad neked, és vezetni fog. A Szentlélek tűz, ami lángra tudja újra lobbantani az életedet. Ha nagyon elfáradtál, akkor szükséged van a Szentlélek megújító munkájára. És olyan sok mindenbe el tudunk fáradni, nem? Tegnap nagyon meleg volt, én egész nap dolgoztam a kertbe. Kevés időm volt, és sok volt a munka, és próbáltam belehúzni, és nagyon elfáradtam. És sokszor így van ez a lelki dolgokkal is, hogy belehúzunk, tesszük a dolgunkat, és nagyon elfáradunk. De a Szentlélek az, aki úgy tűzzel jön, és megújít, megerősít bennünket. A Szentlélek az élő víz, ha kiszáradt az életed, akkor szükséged van arra, hogy a Szentlélek betöltse az életedet. A Szentlélek olaj, ami felszenteli az embernek az életét. A Szentlélek gyümölcse, például a hosszú tűrés, építeni fogja az embernek a jellemét, hogy mindaz bekövetkezhessen az életünkben, amire az Isten igen mondott. A Szentléleknek ajándékai is vannak, és amikor valaki ezért imádkozik, és a Szentlélek betölti őt, akkor elkezdenek mindenféle ajándékok működni az embernek az életében, amelyek sokkal többek, mint a természetes képességek. És a Szentlélek által el vagyunk pecsételve az üdvösségre. Szeretnél a Szentlélekkel betöltekezve tovább menni? Szeretnél olyan életet élni, ami egy ilyen Isten központú élet? És én erre szeretnélek hívni benneteket, és arra kérni, hogy imádkozzunk ezért. Ugye amikor tovább mész, akkor ne egy ilyen fásultan, vagy akár fáradtan, vagy akár ilyen nagyon céltudatosan, de emberi erővel, hanem azért imádkozz, hogy Uram, szükségem van rád. Együtt, kitartóan menni tovább, egymást támogatva, és átélni újra azt, hogy az Isten közel jön hozzánk. Ha kész vagy erre, akkor hívlak arra, hogy együtt imádkozzunk ezért, hogy a pünkösd az itt és most is bekövetkezhessen az életünkbe. Kérem, hogy hajtsuk meg a fejünket, következő percet töltsük így Isten jelenlétében. És kérlek, hogy gondold át az életedet. Mi az, amiben a Szentlélek áldást tud jelenteni az életedben? Ha szükséged van arra, hogy megújítsa az életedet, vagy szükséged van arra, hogy megtérésre vezessen, akkor imádkozz ezért. A Szentlélek mindenütt jelenlévő Úr, aki azoknak az életét fogja betölteni, akik kérik őt. És most imádkozni fogunk. És hadd kérjem azt, hogy aki úgy gondolja, hogy szüksége van most a Szentlélekben való megerősödésre, megújulásra, hogy a Szentlélek töltse be az életét, kérem, hogy emeld fel egy kicsit a kezed, és imádkozunk. De ezzel a kézfelemeléssel jelezd azt Istennek, hogy Uram, itt vagyok. Tényleg töltsd be az életemet, és újítsd meg, mert szükségem van rád. Szentlélek Isten, kérünk téged, hogy ezen a napon ugyanúgy, mint ahogy a tanítványokat ott betöltötted Jeruzsálembe, gyere és töltsd be az életünket. Szükségünk van, Uram, a tűzre, a lendületre, az erőre, szükségünk van mindarra, a bölcsességre és békességre, és mennyei hatalomra, amit te tudsz képviselni. Kérünk téged, hogy legyél ott az életünkbe, és gondolatainkat, szívünket teljesen járd át. Kérjük, hogy teljesen töltsd be bennünket. És imádkozunk azért, hogy munkált, hogy a léleknek az ajándékai működjenek az életünkbe, és ne kiégjünk, hanem érted tudjunk égni egy egész életen keresztül. Imádkozom azért, Uram, hogy gyere és különleges módon áld meg az életünket. Vedd el, Uram, a félelmeinket, aggodalmainkat, vagy az értetlenségünket. Adj nekünk teljes hitet, teljes engedelmességet, teljes szeretetet feléd is irántad. Imádkozom így, Uram, hogy mindazok, akik ma megfogalmazták, hogy szükségük van rád, kérünk, Urunk, hogy a te Szent Szellemeddel gyere és töltsd be azokat, hogy megújulva és megerősödve tudjunk tovább menni. És köszönjük, hogy ezt megteszed, mert te azt mondtad, hogy akik kérik tőled a Szent Lelket, azoktól te nem tagadod meg. Így imádkozunk, Urunk, hogy nyugodjon meg rajtunk az Istennek a lelke, a békességnek a lelke, az erőnek a lelke, a bölcsességnek a lelke, és hadd vezessen tovább bennünket egész életünkben. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében imádkozunk mindezért. Amen. Amen.